Én is köszöntelek benneteket szeretettel, örülök, hogy újra itt lehetek köztetek. Ma délelőtt Mózes első könyvének második fejezetéből, a negyedik verstől a 17. versig tartó szakaszt fogom felolvasni, igehirdetés alapigéjeként. Tehát Mózes első könyvének második fejezetéből a negyedik verstől a 17. versig. Ez az ég és a föld teremtésének története. Amikor az Úristen a földet és az eget megalkotta, még semmiféle mezei fű nem volt a földön, és semmiféle mezei növény nem hajtott ki, mert az Úristen még nem bocsátott esőt a földre. Ember sem volt, aki a földet megművelje. Akkor forrás fakadt a földből, és mindenütt megöntözte a termőföld felszínét. Azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és az élet leheletét lehelte az orrába. Így lett az ember élő lény. Ültetett az Úristen egy kertet Édenben, keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált. Sarjasztott az Úristen a földből mindenféle fát, szemre kívánatosat és eredelre jót. Az élet fáját is a kert közepén, meg a jó és a rossz tudásának fáját. Édenből pedig fakadt egy folyó, hogy a kertet öntözze. Onnan aztán szétágazott, és négy ágra szakadt. Egyiknek Pison a neve, ez megkerüli Havilá egész földjét, ahol arany van. Ennek a földnek az aranya jó. Van ott illatos gyanta és ónixkő, a második folyónak Gihon a neve. Ez megkerüli Etiópia egész földjét. A harmadik folyónak Tigris a neve, ez Assur keleti részén folyik. A negyedik folyó pedig az Eufrátesz. Fogta tehát az Úristen az embert, és elhelyezte az Éden kertjében, hogy művelje és őrizze azt. Ezt parancsolta az Úristen az embernek. A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert azon a napon, amelyen eszel róla, halállal lakolsz. Imádkozzunk. Megköszönjük neked, drága Úrunk, ezeket az igéket, ezt a följegyzést az életnek a teremtéséről, és most szóljál, kérünk, ezeken az igéken keresztül a mi szívünkhöz, tanítsál bennünket Isten félelemre, áhítatra, engedelmességre. Amen. Valamikor még februárban történt a dolog, hogy készültem egy igehirdetésre a házasság hetében, a házasság hetére, és akkor az alapige innen Mózes első könyvének második fejezetéből szólt. Ugye az a klasszikus ige, a házasság szereztetésének az igéje, ismerjük azt gondolom jól mindannyian, nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek néki segítő társat, és így tovább. És amikor készültem akkor februárban arra az igehirdetésre, hát nyilván úgy tettem, mint ahogy szerintem mindenki más ezt tenni szokta, hogy nem csak azt az egy mondatot olvastam ott, hanem úgy többet. Átolvasgattam az első fejezetet, a második fejezetet, belenéztem a harmadik fejezetbe, és úgy rácsodálkoztam, nem mintha nem olvastam volna még addig ezeket az igéket, a teremtés történetnek ezt a leírását, de akkor valahogy úgy rácsodálkoztam, hogy milyen sok üzenet van ezekben az igékben, ezekben a kijelentésekben, és úgy mennyire hasznos ezzel kell az igékkel is foglalkozni. Úgyhogy így született ez az igehirdetés, ezután született ez az igehirdetés, amit most köztetek is szeretnék megosztani. Ma igazából így a teremtésen belül az Éden kertjével szeretnék foglalkozni, de hát úgy valahogy, hogy mondjam, úgy ráfutva egy kicsit erre a dologra, erre a történetre. Ugye tudjuk jól, hát nem mondok azzal semmiféle újdonságot senkinek, aki hisz, mindannyian Bibliát ismerünk, olvassuk, tanulmányozzuk, szeretjük Isten igéjét. Nagyon jól tudjuk azt, hogy Mózes első könyvének első fejezete és második fejezete mivel is foglalkozik. Ugye a teremtéssel, az, hogy hogyan teremtette meg Isten ezt a világot, Az első fejezet ugye részletesen arról azzal foglalkozik, hogy hogyan jelent meg ez az anyagi világ, hogyan jött létre a maga sok színűségében, majd az élet ezen a földön, és végül, ugye első fejezet ezzel zárul, hogyan jelenik meg, miért is jelenik meg a földön maga az ember. Kár lenne, azt gondolom, azért elhallgatni azt a dolgot, hogy ha elolvassuk ezt az első fejezetet, és megnézzük, hogy mit mond a mai tudomány a világnak a keletkezéséről, az embernek a keletkezéséről, hát akkor azért szöges ellentétet találunk a kettő között. Összeütközik nagyon erőteljesen ezen a helyen a Bibliának a leírás, a tanítása és a tudományos felfedezések, a tudományos ismeretek, a tudományos elképzelések a világnak a teremtéséről. Én azt gondolom, testvérlek, hogy bár nem értek a tudományhoz, a tudománynak ehhez a részéhez, de szerintem kár lenne bármelyiket is elvetni a másik miatt. Kár lenne a tudományt leírni és a tudományt elvetni azért, mert a Bibliában nem azt olvassuk, és még inkább kár lenne, és nagyon veszélyes dolog is volna azt tenni, amit nyilván sokan is tesznek, hogy a tudomány miatt elvetni a Bibliát. Elvetni a Bibliának a leírását, a Bibliának a kijelentéseit. Én most nem azzal akarok foglalkozni, mert mondom, nem is értek hozzá, hogy miképpen lehet összhangba hozni a Biblia kijelentéseit a tudományos hipotézisekkel, a tudományos elképzelésekkel, hanem amit mondani szeretnék, hogy van három dolog, bizonyára van több is, de három egészen bizonyosan van, amiből hívő emberként nem engedhetünk. Ami fundamentum, ami alap, ami azt mondhatjuk, hogy a hitünknek, a bibliai hitünknek az alapja, bármit is állít ezzel szemben a tudomány. Az egyik ilyen alap, és lehet, hogy itt ezen a helyen nagyon triviálisnak tűnik, nagyon magától értetődőnek tűnik, az az, hogy Isten van. Ugye ez egy alap tézise a Bibliának, és ha megnézitek, a Biblia nem is foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy bizonyítsa Istennek a létét. Ezt filozófusok, meg teológusok, meg nem tudom én milyen lógusok, megtették ezt már sokszor, sokféleképpen. Lehet olvasni Isten érveket, lehet olvasni bizonyítékokat az Isten léte mellett, nyilván ennek cáfolatait is az ateizmusnak a részéről, de a Biblia ezzel nem foglalkozik. Foglalkozik? Nem foglalkozik. A Biblia tényként állítja, hogy az Isten teremtette a világot, ugye ahogy rögtön az első fejezet, első verse is mondja, kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A Biblia nem érvel Istennek a léte mellett, a Biblia Istennek a kijelentése, Isten szava hozzánk, Isten elmondja azt, amit üzenni akar nekünk ezen keresztül, és így tény, hogy Isten van. Ebből nem engedhetünk. Ez az első fundamentum. A másik, ami egyértelműen átjön a Biblia leírásán keresztül, az az, hogy Isten ennek a világnak a teremtője. Ebben a világban semmi olyan nincsen, ami ne azért lenne, mert az Isten nem akarta volna. Semmi sincs ebben a világban, ami az Istentől függetlenül létezne. Mindaz, ami van, mindaz, ami ebben a világban, vagy az anyagi világban, vagy a természet fölötti szellemi világban létezik, az mind azért létezik, mert az Isten azt akarta, hogy legyen. Isten a teremtő. Most aztán ez egy másodlagos kérdés, én azt gondolom, és nem is szabad itt a hitünket sem elveszíteni, sem belemenni vitákba, hogy akkor most hogyan történik a teremtés, hogy akkor most az a 6 nap az ténylegesen 6x24 órát jelent, vagy valamilyen más üzenete van ennek a kérdésnek. Most ez lényegtelen. ami a lényeg, hogy Isten van, és a másik, hogy Isten a teremtő. Mindaz, ami van, azért van, mert az Isten megteremtette. Mert az Isten azt akarta, hogy legyen. És a harmadik, amiből nem engedhetünk, és ami Mózesnek ezekből az igéiből előjön, az az, hogy minden fölött, a teremtettség fölött ott van Isten. Nem Isten a teremtettség. Ugye van egy ilyen panteizmusnak nevezett elképzelés, hogy maga a teremtettség, maga a világ az Isten. És így az Isten mindenkihez közel van. A Biblia ezt a nézetet nem támasztja alá, abszolút nem. Azt mondja, hogy Isten a teremtettség fölött van. És ebből származik egy nagyon fontos dolog. Ha Isten a teremtő, és Isten a teremtettség felett áll, akkor ez azt jelenti, hogy az Isten az, akinek joga van törvényt alkotni. Az Isten az, aki nem csak hogy joga van, hanem törvényt is alkot. Szabályokat is alkot. Ezt a szabályosságot látjuk a teremtett világnak a működésében, de ha az Isten a teremtettség fölött áll, akkor az Isten én fölöttem is áll, meg te fölötted is áll, és az Istennek joga van megmondani azt, hogy miképpen éld az életet. Mert fölöttünk áll. Mert ő a teremtő, mert ő az, aki létrehozott bennünket, ő az, aki megalkotott, aki megtervezett, és ő az, aki törvényt szabhat a mi életünknek, hogy miképpen is kell az ő teremtettségében, az a teremtménynek élnie. Tehát ez a három dolog egészen biztosan kiolvasható a Szentírásból, a teremtésből, és ebből a három dologból ne engedjünk. Isten van, Isten a teremtő, és Isten a teremtettség fölött áll. Három fejezet a Biblia elején, ugye, ami részletesen foglalkozik tehát a teremtéssel. Első fejezet, a második fejezet és a harmadik fejezet. A második fejezet, amiből most olvastam ezeket az igéket, az összeköti az első fejezet 31. versét a harmadik fejezetnek a történéseivel, és ez az összekötés ez nem pusztán abban áll, mert hát ezt így butaság lenne most a részemről kihangsúlyozni, hogy összeköti azért, mert a második az első után van, és a harmadik előtt van, tehát nem erre az összekötésre gondolok, hanem gyakorlatilag megmagyaráz valami nagyon fontosat. Hogyan is szól a első fejezet 31. verse? És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Amikor Isten megalkotja, megteremti ezt a világot, akkor ránéz a teremtésre, és ezt a megállapítást teszi, hogy minden, ami ebben a világban van, jó, sőt, ugye fokozza, azt mondja, hogy igen jó. Mit jelent ez, hogy jó? Sőt, igen jó. Ez azt jelenti, más oldalról, hogy nincs benne rossz. Hogy a világban, amit Isten létrehozott, tökéletes szépség van, teljes harmónia van, rendezettség van, békesség van, szeretet van, és folytathatnánk még a felsorolást. Ilyennek teremtette Isten ezt a világot. Igen jónak, amiben ezek a tulajdonságok jelennek, meg nincs benne rossz. Ezzel szemben nézzünk körül, most mi van ebben a világban. Ebben a világban van valami mérhetetlen rossz. Ebben a világban van valami mérhetetlenül gonosz. Jelen van a rossz, a gonoszság, a szeretetlenség, a gyűlölet. Pedig nem ilyennek teremtette Isten a világot, ez a világ ilyenné lett, mert megromlott, és a harmadik fejezet írja le a romlásnak a kezdetét, az embernek a lázadását, az, hogy miképpen jön be ebbe a világba a bűn. És a második fejezet azért fontos, mert ezt a 31. verset a harmadik fejezettel összeköti, és itt látjuk, itt találjuk meg az okát, a magyarázatát annak, ami a harmadik fejezetben történik. Hát nézzük akkor ezek után a második fejezetet. Ha visszagondolunk itt felolvasott igénkre, és lehet, hogy akinél van Biblia, jól teszi, hogyha meg is keresi, és együtt nézegetjük ezeket az igéket. A második fejezet két dologra fókuszál. Ugye az első fejezet az nagy vonalakban, nagy ívben írja le a világnak a teremtését, a világnak a megalkotását. Ezzel szemben a második fejezet az olyan, mint amikor egy kamera ráfókuszál valami dologra, először csak a távlatot látjuk, azután majd ráfókuszál valamire, és közel hoz valamit, amit aztán sokkal részletesebben figyelhetünk. Ez a második fejezet, már látjuk, hogy nem foglalkozik azzal a részletességgel a világnak a teremtésével, mint az első fejezet. Két dologra fókuszál leginkább. Az első dolog a nedvességnek a szerepére. A második dolog az embernek a teremtésére és a neki adott életkörülményekre. Tehát a nedvesség és az ember az, amire különösképpen is ráfókuszál a második fejezet. A negyedik és ötödik versben, ugye tehát így olvastuk, amikor az Úristen a földet és a mennyet megalkotta, még semmiféle mezei fű nem volt a földön, és semmiféle mezei növény nem hajtott ki, mert az Úristen még nem bocsátott esőt a földre, ember sem volt, aki a termőföldet megművelje. Tehát mi volt ezen a földön azután, ahogy a teremtés első aktusa után? Pusztaság. De pusztaság volt. Nem volt még ezen a földön az életnek semmiféle formája jelen, és ennek két dologban látja az okát, két feltételnek kell teljesülnie. Az egyik az eső. Az egyik a víz, mert azt mondja, mert még nem bocsátott esőt a földre. Egyébként a tudomány nem valami ilyet mond, a tudomány is, hogy az életnek feltétele a víz. Tehát az anélkül nincs élet, ahhoz, hogy élet legyen, ahhoz vízre szükség van. És itt is Biblia is ezt mondja, a bibliai kijelentés, hogy pusztaság, sztyeppe, ahogy tetszik, mert még nincs eső. A másik, hogy nincs még ember, aki a termőföldet művelje, aki gondozza, aki rendezetté tegye. A hatodik és a hetedik vers pedig arról beszél, hogy megjön mind a kettő, akkor forrás fakadt a földből, és mindenütt megöntözte a termőföld felszínét, azután megformálta az Úristen az embert. És ahogy ez a két feltétel helyreáll, az eső és az ember, megjelenik az élet ezen a földön. Eddig három isteni tevékenységről olvastunk. A negyedik versben olvasunk arról, hogy megalkotta, ugye, az Isten az eget és a földet. A hatodik versben az eső megérkezéséről olvashatunk, de itt bár nem mondja, hogy ez Isten közvetlen beavatkozása, de feltételezhetjük megint csak, hogy nem a puszta véletlennek szerencsés összjátéka, hanem egy tudatos isteni akarat volt abban, hogy az eső megjelenik. Ugye más fordításban úgy olvassuk, hogy pára szállt fel a földről, természetes, ugye az eső így alakul, hogy a pára fölszáll, felhő képződik, és abból kicsapódik azután az eső. Ezt a körforgást az Isten az, aki megindítja, és a hetedik versben olvassuk a harmadik isteni alkotást, a harmadik isteni műveletet, azt, hogy megformálta az Úristen az embert. Tehát alkotott, formált, létrehozott. És akkor jön a negyedik isteni művelet, azt olvassuk a 8. versben, hogy ültetett az Úristen egy kertet az Édenben. Ugye eszembe jutott, hogy soroljuk fel, hogy kicsoda az Isten. Miket mondanánk? Hadvezér, király, uralkodó, megváltó, megmentő. És hadd tegyük oda akkor a sor végére ezt is, hogy kertész. Nem? Hát ezt olvassuk, hogy ő az, aki ültetett egy kertet az Édenben. És így érkezünk meg most már lassacskán az Éden kertjéhez, amivel foglalkozunk. Érdemes ezt a kifejezést egy kicsit jobban megfigyelni. Hogy is mondja? Ültetett az Úristen egy kertet, hol? Az Édenben. Tehát három dolgot kell egymástól elkülönítenünk. Van a termőföld, maga a föld, a termőföld, így nevezi a Biblia. Azon belül van egy tartomány, aminek a neve az, hogy Éden, és az Édenen belül alkotott az Isten egy kertet, ez az Édennek a kertje, az Édenen belüli rész, ez a kert. Tehát az Éden maga egy nagyobb terület, mint maga az Édennek a kertje. Termőföld, legkülső rész, azon belül van az Éden, és az Édenen belül van az Édennek a kertje. Ezt a kertet szoktuk úgy is hívni, hogy a paradicsom. Ez a szó ugye egy kicsit érdekes a mi fülünknek, mert ami azt halljuk, hogy paradicsom, akkor egy közkedvelt zöldség jut az eszünkbe, ami igen finom tud enni, és főleg így nyáron bőségesen terem, és nagyon szeretjük. Maga ez a szó, ez egy óperzsa szóból származik, nem tudom, hogy melyikből, olvastam róla, nem emlékszek, nem is lényeg, de a lényeg, hogy egy óperzsa szóból származik, ami aztán átment a görögbe, a görögből a latinba, és a latinból megérkezett a mi magyar nyelvünkbe ezzel a formával, hogy paradicsom. És maga ez a szó, ez az óperzsa eredetben olyan jelentése volt neki, hogy védett terület, vagy körülkerített kert. Maga az Éden, az egy héber szó, aminek a jelentése az, hogy gyönyörűség. Nyilván nem véletlen ez a kifejezés, hogy gyönyörűség. Számunkra elképzelhetetlen az a gazdagság, ami ott az Édenben lehetett az Isten kertész munkája nyomán, az Isten teremtő, alkotó formája, munkája nyomán. Milyen lehetett az Éden kertjének a gyümölcse, növényzete, állatvilága? Én azt gondolom, hogy el se tudjuk képzelni azt a mérhetetlen szépséget és gyönyörűséget. És ezen a tartományon belül meg volt egy védett terület, ennek a tartománynak volt egy minősített része, a paradicsom, az Éden kertje. Nekem eszembe jut Adelaide, Ausztráliának az egyik nagy városa, ahol voltunk januárba. Ugye ott akkor még akkor a lányunk, Lídia, és oda mentünk meglátogatni, és egyik nap beutaztunk Adelaide-be, mert ott a óceán partján volt a szállásunk, meg a szigetre is elmentünk, Kenguru-szigetre, és egyik nap, azt hiszem a már visszautazásunk előtti utolsó nap, beutaztunk Adelaide-be, hárman, feleségem, meg lányom, meg én, és szétnéztünk egy kicsit Adelaide-be. És képzeljétek el, hogy egy nagy város, egyébként önmagában is egy szép város benyomását keltette számunkra Adelaide, de képzeljétek el, hogy Adelaide-en belül van egy botanikus kert. Kőfallal körülvéve, elkerítve egy védett terület, ha úgy tetszik, egy paradicsom, ha úgy tetszik. Egy kapun keresztül lehet bemenni, ingyen látogatható, és hát valami elképzelhetetlen szépség amit pláne egy európai ember számára, aki maximum csak fényképekről lát olyat, ami ott van, az a növényzet, az a élővilág, ami ott felé felfedezhető, azok a fák, hát nem látunk mi ilyeneket, ott itt ilyeneket, és ott láttuk. Valami gyönyörű volt, nagyon szép volt. És úgy ez tudna talán nekem eszembe jutni, hogy Edeléd is azon belül egy ilyen elkerített, gyönyörű, szép hely. Ilyen lehetett, ilyen volt ez a paradicsom, mint ez a botanikus kert, hát nyilván kicsibe. Azt mondja itt az ige, hogy van itt egy hely meghatározás is, hogy ültetett az Úristen egy kertet Édenben, keleten. Nagyon fontos, azt gondolom, hogy azt tisztázunk azt a dolgot, hogy úgy az Éden, mint magad, mint tartomány, és azon belül az Éden kertje, a paradicsom, ez egy valóságos, földrajzi, fizikai hely volt ezen a bolygón, ebben a mi anyagi világunkban, és valahol erre utal ez a hely meghatározás is, hogy keleten. És egész jól pozícionálható egyébként, hogy hol lehetett az Éden kertje a mai földrajz alapján. Ugye valahol Mezopotámiának a területére teszik az ehhez hozzáértők, úgy nagyjából ez kiolvasható. És mit jelent ez, hogy keleten? Ez pusztán önmagában egy hely meghatározás lenne, mondjuk Mózes, aki a Sinai félszigeten mondjuk írta ezeket az igéket a lélek ihletésére, neki keletre volt az Éden kertje, ez a mezopotámiai tartomány, pusztán ezért írta volna az ő akkori pozíciójához képest, hogy keleten, és hogyha éppen mondjuk Ausztráliában élt volna, akkor azt írta volna, hogy északon. Vagy hogyha Kínában írta volna, akkor azt írta volna, hogy nyugaton. Lehet. De van még egy ebben a kifejezésben, hogy keleten. Ugye mi történik keleten? Nekünk keleten. Föl kell a nap. Ugye, ami kifejezi, mi magyar nyelvünk, nem tudom, hogy más nyelv ez ennyire hozza, de kell. Keletkezik valami, még úgy ezt is beleérthetjük ebbe a kelet kifejezésbe. Amikor azt mondja, hogy keleten, ott, ahol kezdődött minden. Erre akar utalni, ahol kezdődött az embernek a története, az emberiségnek a történelme, ott alkotta Isten ezt az Éden, az Isten ezt az Édennek a kertjét. A 9. verstől a 14. versig tartó szakasz, most ezt nem olvasom újra, itt van az, ahol részletezi ennek a tartománynak és ennek a kertnek a létrehozását, és annak a gazdagságát, hogy a föld termővé válik, és megjelenik rajta az életnek a sok színű gazdagsága, és azon belül maga az Éden, ahol az ember teremtése történt. És azt mondja itt a 15. vers, hogy fogta tehát az Úristen az embert, és elhelyezte az Éden kertjébe, hogy művelje és őrizze azt. Mert az Éden kertjében ugye sok mindenről tudunk, és erről is lehet majd részletesen foglalkozni. Van egy folyó, ami öntözi ezt az Éden kertjét, aztán van ott két különleges fa, az élet fája és a jó és rossz tudásának fája, így ezeket úgy megtudjuk ezekből a leírásból. És erre a helyre, erre a minősített helyre, az Éden eleve gyönyörűséges területnek ennek a kiemelt helye lett az embernek a lakóhelye. A megteremtett, megformált, megalkotott embert ide helyezte a gyönyörűségnek erre a helyére, és körülvette őt a maga szeretetével, hogy a legjobbat adja neki, és a legjobbat adta neki. És tudjátok, hogy mit adott az Isten az embernek ott az Éden kertjében? Lehet, hogy kicsit furcsa lesz a mi szellemvilághoz szokott fülünk számára, meg a szellemi gondolkodásunk számára, de tudjátok, mit adott az Isten az embernek az Éden kertjében? Testi boldogságot. Testi örömet. Ugyanis azt olvassuk, hogy azt mondja, hogy a kert minden fájáról szabadon ehetsz. Nem elszellemiesített fák voltak ezek. Ezek valóságos fák voltak, amik ott álltak az Édenben. El se tudjuk képzelni annak az ízét, zamatát, illatát, színét, ahogy azok kinéztek. Miért adta Isten az embernek eledelül? Nem csak azért, hogy táplálja, hanem azért, hogy örömet okozzon neki. Azért, hogy gyönyörűséget adjon az ember számára. Azért, hogy testi boldogságot adjon az embernek. Szabadon ehetsz, amelyikről csak akarsz. A te dolgod, hogy melyik fáról szakítasz. Amelyik megtetszik, arról egyél. Jól érezd magad, boldog legyél, vagy megelégedett legyél. Tehát a testi öröm, a testi boldogság az Istentől való dolog. És nagyon hibás gondolkozás lenne, ha úgy gondolkodnánk, mint ahogy sokan gondolkodnak, meg lehet, hogy még minket is, én engem biztos, hogy utolért ez a gondolkozás már hívő életem folyamán, hogy a szellemi örömnek az útja, az a testi örömnek a megtagadását jelenti. Meg kell tagadjam a testi örömöket, meg kell tagadjam magamtól a testi boldogságot, ahhoz, hogy lelki-szellemi örömben, lelki-szellemi boldogságban legyen részem. Sokan tették olyan szélsőséges dolgokig, hogy remeteként elvonulnak egy barlangba, hogy aztán boldogok legyenek. Meg valami ilyesmit mondja a hinduizmus is, hogy a világ semmit nem ér, ezt ki kell kapcsolni, el kell vetni, és el kell merülni a szellemnek az örömébe, és bennünket is utolérhet ez a gondolkozás, amit a Biblia a legcsekélyebb mértékben sem támaszt alá, mert látjuk, hogy a testi örömnek, a testi boldogságnak a forrása Isten. Azt akarja, hogy mi ezen a földön jól érezzük magunkat, boldogok legyünk. A probléma az, hogy ezt a testi örömöt a sátán is nagyon jól fel tudja használni a maga céljainak az elérése érdekében. Olyan a testi öröm, meg a testi boldogság, mint a halász, horgász, horgán a csali. Ezzel el lehet kapni az embert, mert az ember a testi gondolkozása miatt az ember számára mindennél fontosabb a testi öröm és a testi boldogság, és ezért hajlandóak vagyunk arra, hogy a szellem törvényeit is fölrúgjuk, csak hogy az a miénk lehessen. Az átok nem a testi örömön van, hanem annak a sátáni felhasználásán. Ugyanis Isten, akiről említettük, hogy a teremtés fölött áll, és joga van törvényt hozni, az Isten jelöli ki a testi örömnek az útját. A szexualitás például egy jó dolog, egy kívánatos dolog az emberi életben, de az Isten megadta annak a keretét, és ez a keret a házasság, amin belül ezt élvezni lehet. Így aztán a testi öröm nagyon sok kísértésnek a forrása tud lenni. De nem csak testi örömöt adott az Isten az ember számára, mert adta azt is, hanem megajándékozta a szellemi örömmel is, és a szellemi örömnek a forrása az nem más, mint az Istennel való közösség. Ezt jelképezi amúgy az életfája, ott az Éden kertjének, a paradicsomnak a közepén. És ott van, erre mutat rá Mózes első könyvének 3. fejezet 8. verse, ami egyfelől nagyon tragikus, mert ez már az ember bukása után van, másfelől meg nagyon szép, és mutat valamit, amiben az embernek osztály része lehetett mindaddig, amíg az isteni törvény ellen föl nem lázad. Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor járt kelt a kertben, elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől a kert fái között. Ez a közösség, ez igen gyakori lehetett az embernek az életében, és így nyugodtan mondhatjuk, hogy az Éden, az Isten által teremtett Éden, és az Éden kertje a paradicsom az ember számára a testi és szellemi örömök forrása és helye volt egyaránt. De az Isten nem csak azt akarta, hogy az ember valami elkényeztetett kényúrként, basaként érjen ezen a földön, gondtalanul és feladat nélkül, hanem a mindemellett felelősségre is tanítani akarta Isten az embert, feladattal is ellátta, azt mondta, hogy műveld és őrizd. Azt parancsolta az embernek, hogy elhelyezte az Éden kertjébe, hogy művelje és őrizze azt. Tehát gondoskodjon a rábízott édenkertről, teremtésről, és felelős is legyen érte. Hogy valóban Isten képmásaként éljen az ember ezen a földön. Nem önző kényúrként, hanem olyan valakiként, aki művel és szolgálja ezt a világot. Az, hogy műveld, az valahol benne van a szolgálat is. Amikor valaki műveli a kertjét, akkor nem esik ész nélkül ásóval, meg kapával, meg nem tudom én mivel, hanem van abban egy megfontoltság, egy átgondoltság, meg talán van abban egy alázat is, ahogy az ember műveli a kertet, műveli azt a területet, amit rábíznak. És őriznie is kell. Őrizni? Ki ellen? Eddig még nem hallunk a rosszról, a gonoszról, de mégis van, mert a szellemvilágban már a lázadás megtörténik. Szóval ez volt az Éden kertje. Isten innen űzte ki az embert a maga az ő lázadása után. Föl lehet tenni azt a kérdést, hogy mi lett ezután az Édennel és a kerttel, hogyha ez anyagi valóság volt ezen a földön. Igazából még kétszer olvassunk konkrét utalást erre a területre, az összes többi már csak jelkép a Bibliában. Azt mondja, miután kiűzte az embert, odaállította az Éden kertjébe a kérubokat és a villogó lángpallost, hogy őrizzék az élet fájához vezető utat. És a negyedik fejezetben ezután elment Kain az úr színe elől, és letelepedett Nót földjén Édentől keletre. Ez arra mutat, hogy ez az Éden kertje még egy darabig létezett, de már el volt tiltva az ember, az edelédi vaskapu bezárult, a botanikus kertben már senki nem mehetett be. Nem mehetett vissza az ember az Éden kertjébe, elvesztette azt az örömöt is, a boldogságot, a testi örömöt is, a lelki-szellemi örömforrását is az ember elvesztette, és egy új pályára állt az emberi élet. Egy darabig még megvolt, de ma már nincs. Ugye? Nem tudnánk azokat megmondani pontosan a koordinátákat, a szélességi, hosszúsági koordinátákat, hogy hol is volt az Édennek a kertje. Mára, mint az anyagi valóság megszűnt létezni, hogy mikor és hogy erről már a Biblia nem ír, de azt mondani nem kell, hogy nincsen. Mert az Éden és az Éden kertje létezik ma is, mint szellemi valóság. Több helyen olvasunk erről a Bibliában, például az egyik legismertebb, amit a Latornak ígér a megtérő gonosztevőnek az Úr Jézus a kereszten, bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Hát ha nem volna paradicsom, akkor nem lehetne vele a gonosztevő. Jelenések könyvében ezt mondja, akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van. A paradicsom létezik, ez a minősített hely létezik, az Éden létezik a szellemi valóságban, és ez a szellemi valóság az Istennel való közösség. Már most is élhetünk ebben, most is járhatunk az Éden kertjében, mert az Úr Jézus azért jött, hogy ezt megszerezze számunkra, és van jövője az Éden kertjének, eljön majd ez az idő, amikor újra megjelenik a földön. Jelenések könyve 22. fejezet írja ezt, azután megmutatta nekem az élet vizének folyóját, amely ragyogó, mint a kristály, és az Isten és a bárány trónusából ered. A város főútjának a közepén, a folyó két ága között van az élet fája, amely 12-szer hoz termést, minden egyes hónapban megadja termését, és a fa levelei a népek gyógyítására szolgálnak. Tehát az emberiségnek a bölcsőjénél, az emberi történet kezdeténél jártunk az imént, az Éden kertjében, ahol az Isten és az ember kapcsolata tökéletes harmóniában volt egymással, és ahol a földi világ minden szépsége és bősége rendelkezésre állt az ember számára. Az Isten gondoskodott ott mindenről, ételről, ivóvízről, szépségről, nyugalomról, így az Éden a szeretetnek, a gondoskodásnak és a békességnek a helye volt. Az Istennel való közösségé. De elvesztettük. És az Úr Jézus azért jött, hogy visszakaphassuk az ő benne való hit által, úgy, mint ahogy az előbb említett gonosztevő a kereszten. Aki nem azért kapta az ígéretet, mert megérdemelte, hanem azért, mert hitt. És ha hiszünk, akkor már most mi is tapasztalhatjuk az Éden kertjének ízét. Az Éden kertjének az üzenete ma is él, és ma is fontos számunkra, nevezetesen Isten szeretete és gondoskodása ma is jelen van. Van szabad akaratunk, hogy válasszunk, hogy válasszuk a szeretetet, válasszuk Istent, válasszuk a helyes utat, hogy visszataláljunk az Éden kertjéhez, visszataláljunk ő hozzá, akit elhagytunk. Én azt kívánom mindannyiunk számára, hogy keressük ezt az utat, és legyünk mi is részesei ennek a paradicsomi állapotnak, ami most még a szellemvilágban létezik, de majd egykoron újra jelen lesz ezen a földön, és akkor is hadd járhassunk azon az arany utcán, és hadd szakíthassunk majd mindannyian az Édenkert fáinak gyümölcséből. Segítsen erre bennünket a mi Úrunk. Amen.